Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Csernátonból, a Haszman Pál Múzeumból jelentkezünk. Dimény Haszman Orsolya muzeológus és Haszman Gabriella muzeumpedagógus vendégei vagyunk. Haszman Pál életének legnagyobb megvalósítása a múzeum, amelyet feleségével, Haszman Pálné Cseh Idával gazdag történeti és néprajzi gyűjteményükből alapított meg. Több mint 8000 tárgyból álló magángyűjteményüket azzal a kikötéssel ajánlották fel a megyei múzeum vezetőinek, hogy ezt semmilyen körülmények között ne lehessen Csernátonból elvinni és más gyűjteménybe beolvasztani. Fontos záradék a fentiek mellett az a kitétel és elvárás, hogy a múzeum anyagának gondozói elsősorban a család tagjaiból és annak leszármazottjaiból kerüljenek ki. A múzeumba érkezők 5 nagy gyűjteménycsoportot láthatnak. A közel 2 hektáros kert adta lehetőségeket kihasználva, már az alapítás első évétől kezdődően felépült egy kisebb skanzen, székelykapukkal, székelyházakkal, a régióra jellemző temetővel, a méhészet tárgyi kultúrájával. Emellett erdélyszerte egyedülálló mezőgazdasági szerszám és gépgyűjteményt, kályha kiállítást, technikatörténeti kiállítást és a Damokos Kúria hadtermében berendezett alapkiállítást, viselet, festett bútor, kályhacsempék, jeles nagyjainknak emléket állító panteont tekinthet meg a látogató. Ma ebbe a csodálatos világba próbálunk betekintést engedni. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Dimény Haszman Orsolya, muzeológus vagyok a Csernátoni Haszman Pál Múzeumban.
Hogyha azt halljuk, hogy Csernáton, akkor mindenkinek a Haszman Pál Múzeum ugrik be legelőször. Mitől ilyen híresek? Jól menedzselik magukat, vagy azért van is mit megmutatni, megnézni itt Csernátonban?
Hála Istennek, van mit megmutatni Csernátonban, és hát nem csak a múzeumot. Én kutattam a múzeumunknak a történetét, idén nagyon kerek évfordulóhoz értünk, tehát 2023-ban lett 50 éves a múzeum, 1973-ban nyitották meg. És akkoriban a nyitáskor, hogyha Csernátonról olvastunk sajtóanyagokat, én ezeket mind végignéztem, akkor az Ikavára volt, amit a községünkkel kapcsolatosan mindig említettek, és örömteli az, hogy az eltelt évtizedek alatt végül is az Ikavár mellé szépen felzárkozott a Haszman Pál Múzeum is, ami 1999 óta fut ezen a néven, tehát akkor vette fel nagyapámnak, a múzeum alapítónak a nevét. Addig megyei múzeum, a megyei múzeumnak ugye a Székely Nemzeti Múzeumnak vagyunk külső részlege, tehát így, mint néprajzi gyűjtemény, falu múzeum, ilyen neveken szerepelt, vagy lehet megtalálni a sajtóban.
Egy könyvtárnyi anyag van már szerintem a múzeumról, sokat lehet olvasni, de valójában mi motiválta a nagyapját, hogy kezdje el gyűjteni ezeket az értékeket? Már akkor probléma volt, hogy lehet, hogy eljön az az idő, amikor ezekre nem lesz szükség?
Haszman Pál nagyapám tanító volt, néptanító. Ezt fontos elmondani, hiszen ők egy olyan tanító nemzedék. Nem csak ő, hanem kutatták ezt a néptanítóknak a tevékenységét. Ez jól dokumentált, hála Istennek. Az adott közösségekben ők kikerülve jelentős munkákat vittek véghez. Nem mindenki nevéhez kapcsolódik múzeum alapítás, de sokuk nagy dolgokat tett abban az időben. 20-as években végzi el a tanítóképzőt. Ugye már itt van Trianon, egy másik történelmi helyzet. És akkor a 20. századnak fontos a nagy fordulópontjait számba venni, hiszen jött aztán második világháború. Jön az államosítás, 49, jön aztán az iparosítás, megyésítés. Na hát most itt így lehetne dobálozni ilyen sok kifejezéssel, de hogy ezek a nagy fordulópontok vezetik őt is arra, hogy valamit megmenteni, valamit megőrizni abból az életformából, ami ezek miatt gyökeresen kezd és rohamosan kezdett változni. Na hát innen indul szerintem az ő gondolata. Mindig szoktam én mesélni arról, hogy neki a gyűjtő szenvedélye talán legendák szerint, amik az ő nevéhez vagy az ő személyiségéhez kötődnek, már a gyerekkorba visszavezethetőek. Ő Komandó melletti Gyulafalván születik 1902-ben, ugye ott van a fűrésztelep, az ipar. Tehát ott egy ilyen nagyon virágzó élet van azokban az években Komandón, Gyulafalván, az már nincs ez a település ma, és ő látott sok mindent, az anyagraktáros fiának kitömött állatai vannak, numizmatikai gyűjtemény, tehát ő gyerekként belekóstol valamibe, ami aztán jó értelemben megfertőzi, és akkor ismét visszatérek oda, hogy tanítok, néptanító, Csíksomlyón kezdte meg a katolikus kántortanítóképzőt, és őket úgy nevelték, hogy sok mindenhez értsenek, egy kis közösségbe kikerülve is a tanító, hát, ahogy mondták, lámpás emberek voltak. Ő értett az orvosláshoz, ért a méhészkedéshez, kántorkodik. Széles körű az ő tudásuk azon a területen, ahol kellett dolgozzanak nyilván, mint tanító ember, és hát ez vezeti oda, hogy érdekli minden, ami a székely közösség kezébe van, legyen ez viselet, legyen ez eszköz, legyen ez építészet, szokásvilág, és gyűjt. Persze benne van ez a szenvedély is, valószínű, mondom, ez hozza régebről. Ez így mind szerencsésen összeadódik. És akkor a Damokos kuria melletti telken élő a családjával 33-tól kerül ide Csernátomba, mint tanító, és akkor az iskolaigazgató dédapám lányát ismeri meg, Cseh kúriába, így költözik be, ahogy mondják, beházasodott a Cseh kúriába. Szomszédságban van a Damokos Gyula kúria, ami ma a múzeumnak a főépülete. És hát neki ott gyűl az anyag. Jelentős magángyűjteménye van, amit végül is sokan megismernek. Tehát ő a múzeum előtti évtizedekben már nagyon tudatosan készül erre. Tehát van egy nagy álma, hogy egyszer egy múzeumot hozzon létre, de ehhez egy jó kapcsolatháló vezet el, ugye. Tudjuk ezt a hétköznapi életünkből, hogy nem mindegy, hogy ismerjük-e Mancikát abban a hivatalban, ahova be kell jutni. Tehát ma is fontosak ezek a kapcsolataink, és hát ő tudatosan építi a kapcsolatálóját. Mit jelent ez azokban a nehéz években, amikor mondjuk az anyaországba nehéz volt kijutni, bejutni, ismeri a néprajzosokat, történészeket, fogadja a saját házába, és ott vannak jó beszélgetések. Tehát ezek a jó kapcsolatai végül is vezetik oda, hogy aztán ez a múzeumi gondolat, hogy múzeumot alapítson, ez ne csak egy ilyen fiatalkori, vagy akár gyerekkori álom legyen. Megismerkedik dr. Székely Zoltánnal, aki a Megyei Múzeumnak az igazgatója, régész. Itt már a 40-es években, de aztán 50-60-as években régészeti ásatások folynak Csernáton területén. Tehát ezek megint olyan fontos fordulópontok, amik elmélyítik azt a jó kapcsolatot, és hát valahol megalapozzák ezt az épületet, hogyha ezt az intézményt egy épületnek nevezhetjük.
Mesélt valamikor is arról, hogy kerékkötők is voltak ebben a szép történetben? Mert ha valaki valami jót szeretne, lesz, aki azt mondja, hogy vajon ebből neki mi a haszna, és akkor ott tegyünk keresztbe, ahol csak lehet. Vagy az akkori világban és az akkori emberek inkább mellé álltak és tolták a szekeret, mert érezték benne az értéket, az értékmentést.
Sajnos én nagyapámat nem ismerhettem, ő 77-ben elhunyt, ugye aztán utána édesapám folytatta a testvéreivel ezt a munkát, tehát valójában őket úgy nevelte, hogy hittek az álmába, és kiteljesítették ezt a nagy álmot. Sokat meséltek, nyilván én kisgyerekként itt élve tapasztaltam meg nagyon sok mindent, benne élve az ember sokszor nem is veszi észre. Tehát gyerekként nekünk ez mondhatni egy ilyen jó játszótér volt, ahol éltünk, ami a mindennapjainknak a része volt, hogy mennyi nehézséggel kellett szembenézniük. Ez megint sokrétű. Nyilván emberi része is van, ahogy mondta ön, hogy kerékkötők akár, de azért özbe ránézve a történetre én azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon sokan hittek benne, nagyon-nagyon sokan mellé álltak az ügy mellé, és már a megnyitáskor olyan szép, hogy a falu közösség hozza a régi féltett tárgyait, a viseletet, a festett ládát, ideadja. Ezeket tudják is, tehát tudják jól, hogy mit hoztak ide, és bejönnek, néha megnézik. Tehát én azt mondom, hogy hála Istennek szépen mellé álltak, tehát pontosan dokumentált, hogy kik azok, akik kétkezi munkával segítettek, amikor a kúriát újítják azokban a nehéz években. Tehát ugye ott van a kommunizmusnak a nehéz évei. Hogyha most kerékkötésre kell gondolni, akkor ott van egy rendszer, ami valahol nem volt olyan egyszerű. Tehát akik akkor meg kellett álljanak két lábbal a földön, és főként egyenes gerinccel, ugye, azért ők tudnának mesélni igazából, hogy hogy is volt. Kikkel kellett beszélni, hogy kellett beszélni, és végül is hogy jöhetett létre ez az intézmény. Tehát ezt is pontosan ugye én, hogy kutattam a múzeumnak a történetét, akkor ez így kiderül azokból a dokumentumokból, régi levéltári dokumentumokból, hogy mi minden kellett egy közös csillagzat alatt legyen, hogy ez végül is itt sikerüljön. 69-ben a megyésítéssel van egy kicsi lazítás. Nem engedték el a gyeplőt a hatalom, de egy kicsit lazított rajta, és ez így a három magyar megyébe elég sok minden történik. Emlékházak nyílnak, múzeumok nyílnak, szobrokat emelnek, tehát ezt így szépen vissza lehet követni nyilván a korabeli dokumentumokból, sajtóból, és ez a 73-as év, ez mondhatni, hogy egy kicsit ilyen pont a végén, mert aztán beszigorított a rendszer. Valahogy szerencsés csillagzat alatt akkor megnyílhat ez a múzeum. Vannak az ikavári találkozók, tehát hogy az ikavárral azért van ilyen szinten is kapcsolatunk, hogy akkoriban zajlanak a várépítő táborok, újítják ott a várat, jönnek a fiatalok. Eljött akkor Fazekas János, magyarként ugye ő van a legnagyobb pozícióban, megismerkedett nagyapámmal, megismeri a gyűjteményét. Nagyon sok nevet kéne itt mondani, tehát ugye már Székely Zoltán nevét mondtam, ott van Kónya Ádám, Szilveszter Lajos, sokan, akiknek aztán a beszélgetései, az, hogy ide figyelnek erre a gyűjteményre, hozzájárultak ahhoz, hogy azt mondják, hogy akkor jó, nem hozunk traktorállomást, itt van ez a gyönyörű kúria a 2 hektáros kertjében, ami a termelőszövetkezetnek a birtokában van, 49-ben államosították, hanem akkor odaadjuk ennek a tanítónak, akkor már tanárember, hogy rendezze be itt a múzeumát. Na hát ez így egy levegővétellel talán nem is annyira érthető, de talán mégis igen, hogy összetett idők voltak. Tehát nem volt semmi olyan egyértelmű, de mégis valahogy igen, ez a szerencsés csillagzat alatt megszülethetett ez az intézmény.
Thank you.
Az 1973-ban elinduló múzeumnak a törzs anyaga, az mára nagyon kinőtte magát. Mi volt a kezdetekkor? Mert ma azért több csoportra is oszthatnánk, hogy van ilyen részleg, meg olyan részlege is ennek a múzeumnak, és se szeri, se száma itt az értéknek.
8000 tárgyból álló magángyűjteményét ajánlotta fel akkor nagyapám az államnak, tehát így lett ez állami intézmény, állami gyűjtemény. Azt azért tudni kell, hogy végig ebbe a család, tehát ezt nem rejtjük véka alá, nagyon sok szellemi, meg fizikai, meg anyagi áldozatot is fektetett. Tehát édesapám is itt élt ebben az intézményben, gyakorlatilag reggeltől estig, és soha nem ment nyári szabadságra. Tehát ő az életét itt élte le, és nyilván ez a megfelelő áldozatokkal járt. A gyűjtemény valóban kinőtte magát, most már több tízezer tárgyat számlálunk, és 5 nagy gyűjteménycsoport van, amit itt az udvaron belül meglátogathat az, aki ide betér. Elsőként a szabadtéri múzeum. Tehát már ugye a kezdetekkor volt egy 2 hektáros kártyának a kúriának, és akkor felmerült a gondolat, hogy pont ezzel, amiről már beszéltünk, hogy változik minden, hogy a nagy fordulópontok mentén az emberek életmódja változott, változott a falukép, változott az építészetben, a divat is, mert hogy jött más stílus. Ez is sokrétű, ugye mi történik a falu központokba, beépítik a rengeteg tömbházat, ez a 70-es évek, 80-as években, elbontanak sok-sok székelyházat. Bontja ezt a rendszer is, de bontódik egyébként is, ugye előregedik, és akkor már nem olyant építenek vissza. Na most az volt a nagyapám elképzelése, hogy a régi életformából megmenteni valamit, hogy ne csak úgy gyökértelenül elszakadva lengedezzünk a világba, hanem tudjuk, hogy a dédszülőnk ott lakott, azt használta, ez volt az ő viselete. És ezt mi is hisszük és valljuk, hogy ebben a nagyon-nagyon modern 21. századunkban is fontosak a gyökereink, mert ha nem összeolvadunk, valami massza keverhető dolog lesz az emberből, és elveszik a lélek, a szív. Mi is ezt így hisszük, és visszük tovább. Felépül a skanzen, ami úgy történik, hogy már 73-ban a nyitáskor áll az első kicsi székelyház. Albisból a mi községünkhöz tartozó településről került ide, és egy torjáló ide került székelykapu. Ezek már a nyitáskor megvannak, és akkor tovább 74-76 épül fel a többi. Legtávolabbi ház vagy építményünk Vargyasol erdővidékről kerül ide. Az egy 1690-ben épült ház. Na most van egy mezőgazdasági szerszám és gépgyűjtemény itt az udvarban. Erre különösen büszkék vagyunk, és szerénytelenség nélkül elmondható, hogy erdészszerte ez egy egyedülálló gyűjtemény. Régi traktoroktól, hogy a nagyobb gépekkel kezdjem, 100-120 éves traktoroktól, a gőzgépig, a cséplőszekrényekig, egészen az apró eszközökig, tárgyakig, nagyon-nagyon sok minden fellelhető itt a gépgyűjteményünkben, és itt azért elmondom azt, hogy ennek érdekessége talán az is, hogy ezt oly módon is élővé tudtuk tenni, hogy ezek a gépek megfelelőképpen vannak restaurálva, helyreállítva, és még mindig működnek. Tehát a traktoraink elindíthatók, az egyik gőzgépünkkel cséplőszekrényet, cséplésbemutatót tudunk tartani. Szeptember 3. szombatján van a Csernátoni Búroktató nevű rendezvényünk, ami egy nagy gépész találkozó, 11. kiadását már megérte, és több ezer embert vonz ide az udvarban. Ez úgy gondoljuk, hogy egy olyan fontos dolog az intézmény életébe, ami nagyapánk már azt mondta, hogy ne holttárgyak tárháza legyen a gyűjtemény, hanem élet legyen benne, és ő behozta a gyerekeket, a felnőtteket alkotó tevékenységre. De hát így módon is élővé tudjuk tenni, tehát ez egy kicsit még pluszt adhat hozzá, hogy meg tudjuk mutatni annak a kisgyereknek, aki már teljesen más világba született, hogy nem csak egy rozsdás vasdarabot az udvaron az a gép, hanem az valamikor kenyeret, ételt, megélhetést adott egy közösségnek. Mert mi hiszük, hogy az intézmény, a múzeumi intézmény így módon is tud élni, És hát kell is éljen ahhoz, hogy tényleg hiteles tudjon lenni, tudjon mesélni arról a korról. Nem elég, hogy megnézzük a tárgyat, hanem akkor tényleg meg tudjuk mutatni ezt a működésében. Ez a második nagy gyűjteménycsoport, ugye a gépek. Hát erről sokat lehetne tényleg mesélni, nagyon-nagyon sokat, de a legfontosabb, meg a szíve-lelke tényleg most ez a rendezvényünk lett. Még egyszer elmondom, hogy szeptember 3. szombatja, hogy aki még nem tud róla, vagy nem volt, mert azért távolról is, távolabbi pontjaiból, Erdélyből, Székelyföldről sokan jönnek, hogy akkor hallják meg, és jöjjenek el majd, hát ha találkozunk itt ennek apropóján is a múzeumban. Van egy öntött vaskája kiállításunk, az a kúriának a boltozott pincéjébe kapott helyet. Ez megint egy nagyon fontos és hát látványos gyűjteménycsoportunk. Erdély minden egykori öntőműhelyéből vannak nagyon szép darabok. A kaláni vasgyártól, a Szentkeresztbányai, a Nadrági, mindenhonnan. Tehát ugye Dél-Erdélyen, ha végigmegyünk, akkor valamikor ott is egy virágzó ipar volt, a vasöntődék, és hát gyönyörű szép tárgyak kerültek ki, amiket az itteni emberek megvásároltak, használtak, érckájának nevezték a székely emberek, és ugye minket körülvesz az erdő. Fával fűtünk még ma is, ezzel fűtöttek ezekbe a kicsi. Egy-egy kisebb székelyházba ott volt a csikó kályha, amin főzni is lehetett, ami egy kicsi meleget is adott, és ahol mi most beszélgetünk, ez az irodánk, könyvtárunk, és ez egy alkotóterem is, mert itt fogadunk mi csoportokat is, tehát itt azon túl, hogy van pár éve központi fűtésünk is, még mindig egy ilyen öntött vaskályhával fűtünk, most is az ad meleget, hiszen most már beállt a hideg időjárás. Van még két gyűjteménycsoportunk, van egy technikatörténeti rádiós kiállítás. Ez 2004-ben nyílt, úgymond fiatalabb gyűjteménycsoport, de a gyűjtése ennek az anyagnak is már régebbi. És hát visszamegy ez is akár a múzeum alapítóhoz is. Neki is volt régi rádiója, amin be lehetett recsegtetni a híreket, a háborús híreket, és aztán később a zenét lehetett hallgatni a nagyvilágból, ezt-azt. Hát erről is sokat lehetne mesélni, hogy hogy lehetett hallgatni a rádiókat a belső szobába, mit lehetett hallgatni, mit szabadott hallgatni, hogyan gyűjtötték össze a rádiókat, törték össze egy-egy falu központjában. Az is akár a rendszerre veszélyt jelenthetett, hogy túl sok mindent ne tudjanak az emberek. De hát ennek a története is ott egy teremben megtekinthető. Kiállításon mintegy 210 rádió készülékünk van. Ez így látványában is szép, meg ugye ilyen nagy merítés, hiszen minden környező országból, ahonnan ide hozzánk eljutott rádiókészülék, vannak szép darabok. Magyarországi Orion gyártól nagyon szép készülékek. De aztán, hogyha csak az országot nézzük, ugye már az 50-es, 60-as években a tömeggyártással, akkor már más szemszögből nézik a rádiót, hogy jusson el mindenkihez, jusson el. Aztán a párt hangja, ugye tömeggyártás kezdődik, és hát szép darabok azért onnan is a román rádió gyárnak minden típusából őrzünk. De ott vannak a televízió készülékek, akkor az annál régebbi gramofonok, patefonok, ami ugye még az 1800-as évek végét idézi meg, és egy más polgári hangulatot. Van egy telefonközpontunk is, nem csak egy, de van egy nagyobb méretű kézivásárhelyről. Tehát itt is a gyerekeknek el lehet mesélni azt, hogy mi volt az okostelefon előtt, ami most már ugye mindenkinek ott lapul a zsebébe, és olyan egyértelmű, hogy gomnyomással a világ bármelyik pontján internet segítségével ott vagyunk. Valamikor egy-két rádiókészülék volt egy közösségben, és valahol más volt annak a megítélése, ugye gyűjtögetni kellett, spórolni, akár részletre megvásárolni egy ilyen készüléket, és én ezt így mindig elmondom, hogy akkor ez is ilyen közösségépítő jelleggel bírt, mert akinél volt, ott összegyűltek, hosszú téli estéken együtt hallgatták a híreket, zenéket. Ma azért amellett, hogy ez a technika így kinyílt előttünk, és minden nap valami újdonság jön, amit nem is tudunk már követni, azért kell vigyázzunk az emberi kapcsolatainkra, hogy nehogy azt higgyük egy okostelefonnal, hogy társaságban vagyunk, és közben egyedül ülünk a szobába. Én ezt azért a gyerekeknek mindig elmondom, mert azt hiszem, hogy nagy felelősségünk, hogy mit hagyunk rájuk, vagy milyen lesz az ő világuk. Mert ők már teljesen ebbe születtek bele, de hogy azért nem normális az, hogy nincsenek emberi kapcsolatok lassan. Ez a kiállításcsoport erre is lehetőséget ad, és azt hiszem, hogy azért is van egyrészt a kezünkben, hogy mindezekről beszélgessünk, hogyha jön egy, főleg egy diákcsoport, mert ez fontosnak gondolom én. És akkor az alapkiállításunk a kuriának a termeibe van berendezve, itt a festett bútortól a viseletig, néprajzi anyag, helytörténeti anyag tekinthető meg, és akkor a festett bútorokra visszatérve annyit azért elmondok, hogy működik egy népfőiskolánk is, ahol elsősorban a bútorfestés és a fafaragás mesterségét adjuk tovább az érdeklődőknek. Családból van erre szakember, a férfi emberek, amellett, hogy értenek a gépekhez, és a gépgyűjteményünket is rendezik, értenek az ácsoláshoz, fafaragáshoz, és unokatestvérem Gabika, ő pedig bútorfestő. Hát mi, amikor fogadunk gyerekcsoportokat, akkor ilyen jellegű tevékenységeink is vannak.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Thank you. Haszman Gabriela vagyok Csernátomból, a Haszman Pál Múzeum alkalmazottjaként dolgozom.
És a bútorfestés az is az ön fennhatóság alá tartozik, hát szebbnél szebb dolgok készülnek itt.
Ez egy kicsit túlzás, mondjuk ez a kifejezés, hogy fennhatóságom alá. Inkább úgy mondanám, hogy olyan szerencsés voltam, hogy beleszülettem ebbe a közegbe. Hát egy idő után, amikor látták, hogy akarom csinálni, akkor tényleg segítettek abba, hogy minél jobban elsajátítsam. Ma már múzeumpedagógusként is, és egyébként is csinálom. Néha a kezdtelésből is, amikor van időm, de általában diákcsoportoknak, de akár felnőtteknek is tartunk ilyen foglalkozásokat.
Hogy kell elkezdeni? Mert az, hogy én szeretném csinálni, de nem biztos, hogy jól fogok neki. Tehát megvannak azért a lépések, hogy mivel kezdjük, hogyan kezdjük, azért meg kell tanulni ezt is, mert ez is már egy szakma, nem csak úgy, hogy festegetünk, ahogy nekünk tetszik.
Persze, természetesen ennek is megvan a folyamata. Ez olyan, mint a házépítés, hogy ott is az alapokkal kezdjük. Igazából ennek is megvan az alapja, tehát asztalos munka, amikor egy bútorfestőnek a kezébe kerül, még természetesen az első lépés nem az ecset, hanem a csiszolóvászon, vagy csiszolópapír, megfelelő finomságúra kell csiszolni az anyagot, és aztán utána jöhet az az alapszín, amit elképzeltünk annak a bútornak. Ez háromszék esetében lehet kék, zöld, barna, kék, zöld kombinációja. Hogyha az első alap megvan, akkor mindig várunk 2-3 napot, amíg jól kiszárad, akkor megint csiszoljuk, megint alapozzuk, és ezt annyiszor játsszuk el a felülettel, amíg szép, egyenes felületet nem kapunk. Mert én azt szoktam a gyermekeknek is mondani, hogy ha nem szép az alap, akkor a munka sem olyan. Ha szép az alap, akkor a munka is szép lesz rajta.
Gondolom, hogy az is számít, hogy mit festünk rá, tehát milyen motivumokat.
Természetesen, és mindig a felület adja, néha úgy mondatja velünk, hogy mit kér, mert egy bútor esetében az se jó, hogyha nagyon-nagyon túlzsúfoljuk mintával, az se jó, hogyha csak valami ott lézeng rajta, meg kell találni az arany középutat.
Milyen jellegzetes háromszéki mintákat festenek ezekre a bútorokra?
Természetesen növényornamentikát használ szinte minden tájegység. Háromszék ebből annyiban kivétel, hogy kevesebb virágot, de nagyobb méretű virágokat használ. Nem maradhat el természetesen a tulipán, mert tulipánnak rengeteg változata. Macskanyomrózsa, gránátalma, gyöngyvirág, elég széles a paletta. És talán színesebb, élénkebb, mozgalmasabb egy kicsit, mint a többi tájegység.
Ilyen nagyon túl festett meg, a színekben eltérő a hagyománytól, ilyennel találkozik-e manapság? Aki nem tartja be, hogy ez milyen kéne legyen hagyományosan, hanem úgy dönt, hogy a zöldre azért tegyünk valami rikittóbb színt is, meg kombináljuk és variáljuk, és akkor lesz belőle egy ilyen akármi.
Ja, természetesen van, próbálkozik valamivel, de igazából még az ismeretei nem ott vannak, hogy ezeket tudja. Aki komolyan akar foglalkozni vele, akkor meg kell tanulni ezeknek a szabályát. Elsősorban az, hogy mondjuk egy háromszékit nem keverünk össze egy felcsiki vagy egy udvarhelyszéki motivummal. Még a virág motivumok sem kerülhetnek egy helyre.
Kik érdeklődnek a bútorfestés iránt? Mert amit említette, itt tanítják is az érdeklődőket.
Hát jönnek a gyermekek, ugye, mert pedagógusok által hozzák az osztályokat, de azért az a mostani tapasztalatom, hogy inkább felnőttek érdeklődnek a szakma iránt, akik tényleg komolyan is veszik.
Gabriella restaurálja is a régi bútorokat?
Nem restaurálok, nem is szabad egy régi bútorba belenyúlni. Ahhoz szakértelem kell, ahhoz kell ismerni a festékanyagot. Az egy restaurátor dolga. Egy olyan bútort, ami nem volt megfestve, nincsen minta rajta, azt esetleg újra lehet festeni, de hát inkább új dolgokat, új asztalos munkát.
Nagyon sok helyen hallom, hogy szerveznek ilyen bútorfestő táborokat, meg tanfolyamokat. Kapcsolatuk van a többiekkel? Tudnak egymásra egyáltalán?
Tudunk, persze. Én például nem csak itthon, hanem én sokat jártam például Szentegyházára bútorfestő táborba, vagy máshova is elmentem, attól függ, hogy ki hova hívott meg. De van kapcsolatunk, persze, és ismerem a székelyföldi bútorfestő neveket is, akik dolgoznak még a mai napig.
Thank you. Másra még jut idő? Mert itt nem, hogy egy ember, hát itt az egész rokonság reggeltől estig dolgozhat, és vezetheti a látogatókat.
Mi a Székely Nemzeti Múzeum külső részlegeként működünk 4 alkalmazottal. Ez így nagyon kevés mondhatni, de ezen túl a családban mindenki, aki él és mozog, kiveszi a részét. És a családon túl, hogyha van egy nagyobb rendezvényünk, az is örömteli, hogy én azt gondolom, hogy sokan szeretnek, és én ezt így hiszem, nagyon sok önkéntesünk is van. Tehát amikor kiírom, hogy jön ez a rendezvény, most már térjünk vissza a búroktatóra, nem csak az van, vannak más nagyobb rendezvényeink is, de az a legnagyobb, akkor tényleg nagyon sokan jönnek, és azon a napon, előtte napokban besegítenek nekünk a munkába, és tényleg itt vannak.
Van olyan ország, ahonnan még nem volt látogatójuk?
Hűha, biztosan van, ugye, ahogy mondjuk nagy a világ. Ezzel is foglalkoztam én, a múzeumnak a vendégkönyveit vizsgáltam az első 2 évtized, első 3 évtizedet, és akkor már szépen kirajzolódott, és ezt így térképre vetettem, hogy az első évekhez képest, amikor ugye az országban inkább, egy kicsit a határon túl az anyaországig terjedt úgymond a hírünk, ez így egyre szélesedett, és akkor el Ausztráliáig, Japánig ez a térkép szépen ilyen sok-sok pontocskával jól besűrűsödött, hála Isten. Úgyhogy mondhatni, hogy nagyon-nagyon sok helyről, és ugye akkor, hogyha az intézmény hatósugaráról beszélünk, akkor nemzetközi hatósugara is van, ezt így kijelenthetjük.
A múzeum besegít a turizmus fellendülésének is, mert szerintem ezt a gyűjteményt nem érdemes csak úgy végigszaladni, hanem komolyabban, ha végig szeretnénk nézni, itt el lehet tölteni napokat.
Hiszem azt is, azért számok is vannak erre, meg kutatás is volt, hogy azért a megyénknek egy jó húzó ereje ez a múzeum. Tehát erre azért büszkék vagyunk, hogy emiatt is elég sokan eljönnek ide. Most a vidék, Háromszék, felső Háromszék, hogyha egy kicsit szűkítem a kört, nagyon sok látnivalóval kecsegteti az ide látogatókat, tehát hogy van mit itt nézni, van ahol eltölteni időt, mi is tudunk ehhez hozzátenni, én azt gondolom, hogy jelentős szeletet, vagy jelentős részt, és ehhez fontos, hogy tényleg itt nekünk működik a népfőiskola, működik ez a tevékenység, ami jelent nyári táborozásokat is, hát ilyen módon is bevonzuk ide a látogatókat. Nekik oktatást tudunk biztosítani, tevékenységet, múzeumpedagógiai tevékenységet is, ezt mondjuk az év egész során diákcsoportokat is fogadunk, a nyári alkotótáborokban pedig akár itt nálunk is el tudjuk szállásolni a diákokat, de hála Istennek az egész falu egy kicsit erre nyitott ebbe az irányba, és elég sok vendégház, panzió van, amit ajánlani tudunk a vendégeinknek, és akkor ott szállásoljuk el őket.
Ma szakemberként, muzeológusként másképp tekint erre az egész gyűjteményre, mint csak leszármazott?
Muzeológusként egy óriási nagy kihívás ez a gyűjtemény, mert egyrészt naponta gyarapodik, tehát még most is kapunk tárgyakat, hála Istennek felajánlások is vannak, vásárlás útján is kerülnek értékes tárgyak a gyűjteménybe, de tényleg itt van ez a nagy örökség, nagy hagyaték, amit fel kell dolgozni, tehát aminek a szakszerű, tudományos feldolgozása egy folyamatos munka. Úgyhogy igen, ez egy ilyen mindennapos kihívás, és soha nem unatkozunk, és azt hiszem, hogy az elkövetkező évtizedekben sem fogunk unatkozni, hogyha a Jóisten éltet és erőt ad, akkor lesz mivel foglalkozni.
Kirándulásra, kikapcsolódásra jut idő, vagy ez elég kirándulás és kikapcsolódás, hogyha itt tudjuk vezetni a látogatókat?
Édesapám, ő sajnos 2021-ben elhunyt. Ő soha nem ment nyári szabadságra, neki ez volt az életem. Most az én családom, nekünk jó népes a családunk, az ő ikertestvérének több lánya van, az öcsüknek is 3 gyerek, már felnőtt emberek, de hogy vannak unokák, most én csak az enyémről beszélek, nekünk 4 gyerekünk van, és én mindig azt gondolom, hogy valahol, főként mióta elveszítettük édesapámat, kicsit így átértékeltem az életet, hogy nagyon törékeny, nagyon rövid, és minden mellett fontos az egyensúlyt megtalálni. Hát azért egy kicsi nyaralást mindig, főleg a gyerekek miatt muszáj beszorítani, de olyankor akkor marad a családnak a többi része, az unokatestvérek viszik a munkát, és akkor itt cserélünk. Egy picit a nyárból azért egy hetet mindenképpen távol vagyunk, a többit pedig azért csak beleestem én is abba a csapdába, hogy eléggé ide kötődök, meg akkor itt vagyok, de ez így jó, meg rendben van, és úgy ki teljesíti az életünket tényleg. Annyira színes, annyi minden van, és annyira sokrétű ez a munka, hogy unatkozni biztos, hogy soha nem unatkozunk, de hogy megadja azt a lelki-szellemi feltöltődést is, ami azért elég, én azt gondolom, a teljes élethez. Tehát így jól vagyunk, boldogok vagyunk itt.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Csernátonból, a Haszman Pál Múzeumból jelentkeztünk. Dimény Haszman Orsolya muzeológus és Haszman Gabriella muzeumpedagógus vendégei voltunk. Egy felbecsülhetetlen értékű gyűjteményre és néhány közkedvelt programra próbáltuk felhívni figyelmüket. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.